állítaték, nem, de olyan jó látni azt, hogy valahogy mindannyiunkban az a gondolat csengett össze, hogy a szeretet az nagyon fontos a fegyelmezésben. Régebben mindig azt a címet használtam, hogy szeretve fegyelmezés, fegyelmezve szeres. Most kicsit úgy tudunk gondolkodni erre a témára, hogy szereted, ha szereted, akkor fegyelmezed, vagyis hogyan, mit is kezdünk az életünk iskolásokkal, akik ugye tele vannak energiával. Először is nézzük meg, hogy miért van egyáltalán fegyelmezési problémánk. Sok mindenre lehet gondolni, rögtön jönnek a világi dolgok, de nem olyan, többször is hallottam, és tegnap meghallgattam Ici és István bácsinak az egyik szolgálatát, nagyon jól levezeti azt, hogy miért is van fegyelmezési problémánk. Hogyha kivesszük Istent, és Isten igéjét ebből a világból, akkor nincs semmi norma, amit a gyermekeknek követni kéne. Nem csak a gyermekeknek, hanem nincs számunkra sem igazi norma, legalábbis azok számára, akik nem Isten igéjét tartják alapul. Azon gondolkodott, vagy arról beszélt Ici és István, hogy hogyan tiszteljük mi mondjuk az apákat, a pedagógusokat, a tanárokat, ha nem tiszteljük Istent, az Atyát. Hogyan tiszteljük az apát, ha nem tiszteljük az Atyát? Hogyan tiszteljük a tanárt, a pedagógust, ha nem tisztelik Istent, mint az Urat? Ha erre nem tanítjuk meg a gyermekeket, akkor nem tudjuk őket fegyelmezni. A fegyelmezés az Istennek az akarata. Hogy a zsidók azért levélnek a 12. fejezetének a 8. versében olvashatjuk, ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak. Isten nem kevesebb dolgot mond ránk, mint hogy korcsok vagyunk, hogyha nem vagyunk fegyelmezve. Nagyon nehéz azzal is szembesülni a sok-sok liberális nézettel, ami ma dúl a világban, hogy nem szabad fegyelmezni a gyerekeket, mert szegények lelkisérültek lesznek, jaj, mi lesz szegény gyerekkel, hogyha csúnyán nézünk rá, és közben bele se gondolunk, hogy a gyerekek mit látnak, mit hallanak egyébként. Tehát jó azt látnunk, hogy a fegyelmezés Isten akarata, de úgy nagyon nehéz fegyelmeznünk, hogyha kizárjuk Istent az életünkből, a gyerekeknek az életéből. De nagyon fontos azt is tudni, hogy nekünk fő célunk az, most úgy vagyunk itt együtt gyermekmunkások, nem feltétlenül csak, mint világi pedagógusok, hogy ahogy hallottuk a fő előadásban is, hogy Isten útján segítsük járni a gyermekeket. De mikor tudnak a gyermekek Isten útján járni? Bátran lehet válaszolni. Attól, hogy én azon járok? Attól még sajnos nagyon sok miskolci gyerek nem jár az útján.
Ha ismerik a Szentírást.
Még az sem elég. Nagyon fontos, de még az sem elég, hogy ismeri a Szentírást. Ha megtér. Egy gyermek akkor tud Isten útján járni, hogyha ő már elfogadta az Úr Jézus, mint megváltóját. És ezért nagyon fontos, hogy mind a mellett, hogy sok-sok dolgot meg kell tanítanunk a gyermekeknek, óráról órára, alkalomról alkalomra hangozzon előttük az evangélium, kínáljuk fel nekik az életre és a halálra vívő útnak a lehetőségét, mutassuk azt be, és adjunk nekik lehetőséget arra, hogy tudjanak dönteni a két út között. Mert ha azt nem tesszük, mit is mondott az ige? Ha nem tesszük, nem kisebb a következménye, mint hogy korcsok lesznek a gyermekek. Nem fiak, hanem korcsok. Ez lehet az egész fegyelmezetlenségnek a gyökere, az alapproblémája. De természetesen vannak közvetlen tényezők is, és az egyik ilyen közvetlen tényező az lehetek én magam, ahogy erről is már hallottunk. Vajon miért fegyelmezem a gyermekeket? Van, amikor jobb paszban vagyok, de nekem be kell valami, hogy valamikor úgy vagyok vele, amikor ott vagyok a gyerekek előtt, hogy most már hagyjátok abba, mert szétrobban a fejem, mondjuk egy hetes tábor, mondjuk szerdán, amikor hajnali kettőkor jönnek lelki gondozásra a gyerekek, mert ők most éppen félnek a sátorba, és elfáradunk. És igen, van olyan pillanatunk, amikor azt mondom, hogy na, kész, elég, most már csend legyen, nyugi legyen, elég volt mindenből. És be kell látnunk, hogy ez is előfordulhat. De meg kell vizsgálnom magam, hogy nem-e ez az, ami alapként ott van bennem. Valahol talán nagyon mélyen, úgyhogy be se ismerem magamnak, hogy így durva kimondani, de valahol nincs az ott bennem, hogy nekem jó legyen. Én olyan sokat készültem a Biblia leckével, annyi szemléltetőt készítettem, és nem tudom elmondani, mert te beszélgetsz. Azzal fontos, hogy nekem jó legyen, vagy fontos nekem az, hogy mit érez a gyermek. Nem tudom, mennyire látszik hátulról, nekem nagyon megtetszett ez a kép. Ez a tanító néni úgy van ábrázolva, mondjuk a fehér töpenye, inkább ami kép miatt tanár jut eszembe róla, de úgy van ábrázolva, hogy kis a köpenye alatt rejtőzik az összes gyermek. Annak ott picik, egy nagy kamasz fekszik ott a lábainál, hogy vajon amikor ott vannak a gyermekek az én alkalmamon, igen, köszönöm. Akár legyen ez hittanóra, legyen vasárnapi iskola, legyen egy örömhírklub, legyen ez egy nyári tábor, legyen ez egy ötnapos klub. Vajon érzi ez a gyermek, amiről már hallottunk is, hogy én szeretem őt. Szeretem őt, mert az atya is szereti őt, mert az atyának nagyon fontos. Érzi azt, hogy én értékelem őt, hogy fontos a számomra. Érzi azt, hogy amikor ott van körülöttem, akkor ez a gyermek biztonságban lehet. Hány és hány olyan gyermekkel találkozunk, aki otthon a szerető családi fészekben nem kap biztonságot. Amikor mellettem van, biztonságban érzi magát ez a gyermek. Miért vagyok én a tanári pályámon? Miért tanítom a gyermekeket, amikor közöttük vagyok? Mert szeretem őket, és fontosak számomra. Mi Bági nénivel beszélgettük, hogy sokszor az okozza egy programon a legtöbb fegyelmezetlenség problémát, amikor mondjuk a legjobb szándékkal eljönnek mondjuk hitetlen segítők. Nem tudom, hogy találkoztunk már ilyen jelenséggel. És mert nekik nem igazán mond még sokat Isten igéje, nekik nem igazán mond még a sok mindent, hogy neki most példát kéne mutatni, lehet, hogy ők ott megbeszélik az élet nagy eseményeit, amíg én tanítok. És lehet, hogy pont ők fogják a legtöbb fegyelmezetlenséget okozni. Vagy egy olyan tanító, akinek még Krisztus nem a megváltó, és nem tud ilyen lelkülettel a gyermekek felé fordulni. Ami nekem is nagyon nagy segítség, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért az ötletért, mert látom, hogy a gyermekeknek is nagy bátorítás. Készítettem egy kis imafüzetet, amiben örömhír klubonként fel vannak sorolva a gyermekek, és időről időre igyekszem nekik felkínálni lehetőséget, hogyha van valami ima témájuk, azt mondják el bátran, és akkor azt beírom a kis fizetembe, és akkor itt van, a hétfői klubokért, általában hétfőn szoktam imádkozni, és tudja a gyermek, hogy bizalommal fordulhat hozzám, és nekem fontos az ő problémája, az ő gondja is. Fegyelmezetlenségi problémát okozhatok én is, ha nem megfelelő lelkülettel állok a gyermekekhez. De okozhatja maga a program is. Erről is hallottunk, nem szeretnék erről sokat beszélni. Ez a kép nagyon sokat mond, ugye ott van a akváriumban a hal, az elefánt, pingvin, a majom, és közli a tanár, hogy az igazságos vizsga érdekében mindenkinek ugyanazt a feladatot kell teljesíteni, mászhatok fel a fára. Nem akarok ezt hosszúra ereszteni, mert erről nagyon-nagyon sokat hallottunk a főelődáson, hogy vajon minden gyermek megtalálja azt, amivel ő azonosulni tud. Nem üzenetben, mert természetesen az üzenet az ugyanaz lesz minden gyermeknek, de a módszerben. Tud örülni az, aki éneklős típus, az is kapott valaki, aki mint a kis sajtkukac már alig bírt a helyén maradni, az is, aki esetleg félénk és talán nem tud megszólalni. Az egyik ilyen klubunkban van egy kislány, nem tudjuk még a problémát, nagyon sajnálom, hogy a szülőkkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, egyszerűen nem hajlandó megszólalni. Olyan gátlás van benne, hogy a legutolsó alkalommal annyit kellett volna tennie aranymondás gyakorlásnál, hogy akire ő rámutat, abban a pillanatban annak kell folytatni az aranymondást. És nem mert rámutatni egy gyerekre sem.
Nekem volt egy ilyen, helyhez kötött némasága, mert elektrizintézmus.
Többféle fajta formája van.
Nagyon sok türelem szeretett, igen. Két és fél év után szólalt.
Nagyon nehéz, azért nagyon nehéz ezt most látnom újra, mert nyáron elértük azt, hogy már valamennyit kommunikált, és most újra nem. Hát rajta vagyunk az ügyön. És ugye ezért is nagyon fontos, amiről az előbb beszéltünk, ami elhangzott, hogy érezze, hogy szeretjük, és ennek ellenére, hogy talán nagyon sokáig kell rá várni, hogy valami történjen, érzi azt, hogy fontos, és elfogadtuk őt. Ő is, egy ilyen gyermek is találja meg, ami neki tud segíteni. Nagyon fontos kutatnunk és tudnunk, már amiben kutakodhatunk és amit tudhatunk, hogy milyen a gyermeknek a háttere. Ezt nagyon szeretem ezt a képet, és olyan rossz, hogy bár már sokkal sötétebb, mint tavaly volt, de igazán nem látszik. Ez a család minden karácsony, hadgyermekes család, hívő család, minden karácsonyra kitalálnak valami hiperextra karácsonyi fényképet. Épp ott az apuka a fával tüzelt kerti jacuzziban van a legkisebb fiával, a zongorista fiúk egy zongoránál, ő a szakszofonos, anyuka főzi a teát, a két nagylány sálat kötöget. Az idei képük az volt, hogy a csendes éj volt felírva, és mindenki gyaltisbe volt ragasztva a szája. És látszik rajtuk, sok nehézségükkel együtt, és sok-sok problémával, amit megélnek, de azt tudom rájuk mondani, hogy előttem ők egy ideális család, és egy biztonságos környezetben nőhettek fel, és nőnek föl a gyermekük. De vajon ma a legtöbb gyermek, akivel mi találkozunk, és sokszor gyülekezetben is, vajon ők milyen háttérből jönnek? Sok-sok képet böngésztem az interneten, és megtaláltam két kis videót. Az egyik az szerintem itt mindannyiunk nagyon ismerős lesz, a másik remélem, hogy nem. Remélem, minden működni fog. És nálunk ez a kis videó, mint a pavlovi reflex, nem a nyálunk indult le, hanem rohantunk a tévé elé, oda kucorodott a család, és megnéztük az esti mesét. Hallottam egy másikféle meséről, bevallom, hogy idáig képeket láttam róla, nem láttam, és most a főcím dalt mertem megnézni, nem mertem tovább menni, hogy mit lát egy mai gyermek mese címen. M-O-N-S-T-E-R, monsters, monsters, so bizarre. M-O-N-S-T-E-R, monsters, monsters, yes we are. Please, he's got me falling apart. Dragon Lord is stealing my heart. Clouding, whooping in me, hello the moon. Man, you're a special, it's so good. I killed him now, you so beguiled. Even though you act so vile. And do says, don't go sad. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be your monster too? És nagyon nehéz ezt sokszor hívő családokban is kikerülni, de most mennyire kezdem el magyarázni a gyermeknek, hogy nem veszek neked zombis tortartót. Egy pár dolgot megnéztem róluk, itt a főszereplők, akivel a gyerekeknek azonosulni kéne, ugye egy mesének a lényege, hogy azonosuljanak a gyerekek szereplőkkel, egy Dracula, a Frankenstein, akit elkezdődik, még három mondatot bírtam megnézni ebből a meséből, egy 16 napos tini lány, és kiderült, hogy azért 16 napos, mert zombi, és ezeket a meséket nézik a gyerekek, és csüngnek rajta. A zenei összeállítása, a ritmikus világa mind egyszerűen vonza oda a gyermekeket, és sokszor bele se gondolunk, hogy milyen okkult háttérrel találkoznak már nagyon-nagyon-nagyon kicsi korban. És ezt egy gyermek lehet, hogy nem tudja nekünk elmondani, de azzal találkozunk, hogy nagyon sok gyerek fél és retteg, és nem tudják, hogy mitől. Amikor elmeséli, hogy apával, anyával horrorfilmet néztünk. És mondom, miért nézel egy? Hát, de jó volt! És utána három mondattal később elmondja, hogy azóta nem mer aludni. Félelmeik vannak, szorongásaik vannak, és nem beszélve arról, hogy tudjuk, hogy az emberi félelmeken és emberi szorongásokon túl van egy másik világ, aki ezeken a dolgokon hatással tud lenni a gyermekekre. Miért várjuk el tőlük, hogy fegyelmezettek legyenek, ha egy 16 napos zombi mesefigurával kell neki azonosulni a tévé képernyőjén keresztül? Nem tud fegyelmezetten viselkedni, mert fél, mert szorong, mert retteg, és el se tudja mondani, hogy mi baja van, hogy mi az, ami bántja őt. És ugye az elején azzal kezdtük, hogy kivettük Istent a világból. Legalábbis sokan, nagyon sokan szeretnék kivenni Istent a világból. Már a szülői generációk sem tanultak Istenről, nem tanultak a tiszteletről, nem tanultak a fegyelemről. És a mai gyerekeket egyszerűen nem tanították meg. Nem emlékszem, amikor tanítottuk, meg most is tanítjuk vízes tanfolyamokon, ami egyébként nem egy rossz dolog, hogy amikor fegyelmezni akarunk, és valaki rendetlen, akkor mondjuk a történetünket, és egyszer csak ránézünk, és akkor olyan gyerek már zavarba van, de ha nagyon nem veszi észre magát, mert nagyon belemerült, akkor egy kicsit megállunk, bocsánat, Erika néni, most téged pécéztek, és ha már megállunk, és csendben, akkor összerezzenek, és odafigyelnek. És azt tapasztalom, hogy megállok, és úgy, de jó, befejeztet, akkor beszélgethetünk. Nem tanították meg, hogy aki itt van kint, azt tisztelni kell. Nem azért, mert jobb vagyok, szebb vagyok, okosabb vagyok, hanem ő fog ide kiállni, én is meg fogom őt tisztelni azzal, hogy csendben meg fogom hallgatni. Vagy ha valami véleményt szeretne elmondani. És erre a mai gyermekeket nem tanították meg. És hogy miért nem? Nem tudom, hogy hallottunk-e már arról, hogy milyen különböző generációk vannak ez a... Igen, látom, mind a Z generáció korát éljük. Tudunk-e arról, most remélem nem fog, igen, azt hittem megindul még egyszer. Ki mit hallott már a Z generációról?
A belső kommunikáción fölnőtt gyerekek, hogy nekik már tervezett a számító.
Aha. Így van, a mai gyereknek ez van.
Hatalmas jogaink érdeklődnek, rendelkeznek, és leginkább a képi információ, mert tudják ezt, nagyon sok tévénézés és számítógép miatt.
Igen, tehát rengeteg ilyen dologgal találkoznak, úgyhogy néha fel kell venni a harcot, amikor az én kis lapozós könyvemmel szeretném felvenni a Monster High-jel a versenyt. Azzal a képi megjelenítéssel, ami ott megy. Rengeteg, tehát mindenféle infós dologban benne vannak. Az én 4 éves unokahúgomnak már réges-régen nem gond, hogy kell bekapcsolni a számítógépet. Pedig a szülei nem egy ilyen, tudjuk a gyereket és lerakjuk a tévé elé. Tehát úgy kertes házban laknak akármennyit, és szeret is kint rohangálni, és mégis, tehát neki ez nem probléma. Az én nagymamám, aki nem 100 évvel ezelőtt élt, a nagymamámnak meg kellett tanítani, hogy a szalagos maknónál a rúzsaszíngókat ne nyomja meg, mert akkor le fogja törölni a kazettát. Mert nem tudta, nem azért, mert buta volt, megtanulta, mert soha életében előtte nem látott olyat. És ma az én 4 éves unokahúgom kezeli a telefont. Be tudja kapcsolni a számítógépet. Ki tudja választani a kedvenc meséjét, mert tudja, hogy hol kell keresni. Más kérdés az, hogyha véletlenül mellé kattint, akkor mivel találkozik. A Z generációt szoktuk úgy emlegetni, hogy ők a bedrótozottak. Nem tudom, ismerőse ez a kép, bárhova megyünk, ez a kis madzag, ez mindenhol lúg a fülükbe, és észre se veszik. Tehát én először, mikor kezdtem ezzel a jelenséggel találkozni, akkor az volt bennem, hogy de tiszteletlen, hát hogy velem beszél és nem húzza ki a füles, és rájöttem, hogy nem is megy, vagy nem is hallja, hogy megy, csak megy. És ő nem tiszteletlenkedni akar velem, nem tiszteletlen akar lenni, fel se tűnik neki, hogy neki állandóan megy valami az agyába. A mai generáció a bedrótozott generáció. A mai gyerekek virtuális világban élnek. Egyik lelkész mesélte, akikhez mentünk klubot tartani, hogy ment be az iskolába, és az egyik gyerkőc ott ült a lépcső, faltörő, nem tudom, valahol a folyosón, és nyomogatta akármiért, nem értek hozzá, valamit nyomogatott. És kérdezte, hogy mit csinálsz? Hát beszélgetek Zsuzsikával. Szerintem a Zsuzsika is itt van a suliba. És hogy beszélgettek? Facebookon. A mai gyermekek virtuális világon kívül lassan nem tudnak egymással kommunikálni. Tehát így nem tud mit kezdeni, hogy oda megyek, szia, te hogy vagy? Csak a Facebookon keresztül tudják ezt megbeszélni. Virtuális világban élnek, és mivel ott mindent a másodperc töredéke alatt meg tudnak osztani, nem tud késleltetni. Egyre inkább látom, nem csak kisiskolásokon, hanem már óvodás korban is, hogy amit meg kéne tanítani, nem, most nem kaphatod meg. Nem is tudom pontosan hány éves korban kell ezt elkezdeni tanítani pici korban a gyermeknek, hogy akár még a szopizással is még kell várnod 5 percet. Még a fürdő, és szép folyamatosan ezt tanítjuk a gyermekeknek egyre nagyobb elvárásokkal. A mai gyermek nem tud késleltetni. És ezért hisztizik, ezért szól vissza, ezért tiszteletlen, ezért kezd el rendetlenkedni, ezért fegyelmezetlen, ezért kezd el mással beszélgetni, úgyhogy én nemrég tapasztaltam, ennyire álltam előttük, a gyerekek előtt, tanítottam valamit, és ők így beszélgettek. És mondom, nem zavar, hogy én így valamelyik próbálkoznék. És elhallgattak, megvárták, amíg velük ezt megbeszélem, és abban a pillanatban, hogy elkezdtem újra a csoporthoz beszélni, szeretnek engem, újra elkezdtek egymással beszélni. Nem tudott várni 5-10 percet, hogy a barátjával megossza azt, amit el akar mondani. És nekünk ez felelősségünk, hogy tanítsuk a gyermekeket, hogy nem, most nem mondhatod el, nagyon szeretlek, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, de várj 5 percet. 5 perc után, a történet végén, ha ezt a mondatot befejeztem, utána elmondhatod. Hogy megtanulja azt, hogy nem történhet meg mindig abban a pillanatban, amikor ő ezt akarja. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már azon, hogy konfliktust hogy lehet kezelni a számítógépen. Nagyon egyszerű, kikapcsolom a számítógépet. Elvesztettem a... most nagyon gyorsan ki akarta mondani annak a tankos játéknak a nevét, amit most körünkben minden fiú tankozik, mindenki, nagy tankmester. Elrontottam a játékot, felrobbantam, meghaltam, kikapcsolom. Összevesztem a barátommal a Facebookon, kikapcsolom. Igen ám, csak amikor elfordul a számítógéptől, és ott van a kistesó, aki mondjuk még pici és felrúgta a várát, az építményét, azt a konfliktus már neki kezelni kéne. Kistesót nem lehet gombbal kikapcsolni. Ha anya kér tőlem valamit, anyát nem lehet gombbal kikapcsolni. Apának sem mondhatom, hogy off. És a mai gyermek nem tud konfliktust kezelni. Nem tudja, hogy mit kezdjen egy problémával. Vagy amikor ott vannak előttünk, ott vannak az órán, segítünk-e nekik abban, hogy hogyan oldjanak meg egy-egy problémát? Vagy csak elmondjuk neki, hogy na, gyerekem, ilyen vagy, kész, most is beszóltál, csúnyán beszéltél, miért csinált, és leírtuk a gyermeket. Segítenünk kell nekik, hogy hogyan lehet konfliktust kezelni. Abszolút nem tudnak a mai gyermekek, én egy kicsit durvábban fogalmazok, mint a felület, én azt látom, hogy egyre inkább nem tudnak tekintélyt tisztelni, amiről már az előbb is beszéltünk. Neki semmit nem mond az, hogy én most felnőtt vagyok, és... Hiszen ott a virtuális világban ott minden úgy megy, ahogy ő akar. Ő azt öl meg, akit akar, ő annak szól be, akinek akar. A Facebookon azt rak fel a barátjáról, magáról, akárki, amit akar. Miért kéne engem tisztelnie? És ha még egy lépés tovább szeretném menni, miért kéne nekem Istent tisztelnem? Miért ő ki? A mai gyermekben nincs ott a tekintély tiszteletnek a képessége, vagy legalábbis nagyon-nagyon minimális módon. És ezért, amikor tanítjuk a gyermekeket, akkor nagyon fontos nekik Isten személyéről tanítani, hogy ki is ő, hogy ő egy szent, tökéletes Isten, hogy ő egy hatalmas Isten, hogy ő megérdemli, egyedül ő érdemli meg a életet, hogy őt tisztelhetjük, kötelességünk lenne tisztelni Isten. Erre a mai gyermekeket tanítani kell. Találtam még egy egy kis, mi az? Versikét, hogy a kisgyermekek azok sokszor miért fegyelmezetlenek. Sokszor lerakjuk őket a mindenféle elektromos kütyű, katyú, nem tudom mi elé, és a gyermekeknek ott kell felnőniük. És azt tapasztalják, lehet, hogy ő úgy tűnik, hogy ott jól el van, de hogy igazából nincs kapcsolata a felnőtt világgal. Valahol a gyermek ott mélyen legbelül érzi, hogy igazán őre senki nem kíváncsi. És egy Óvisnak a levele, az Óvisnak a verse. Ma rossz leszek, elhatároztam. Senkinek nem köszönök, az Óviban verekedni fogok, meg egy tányért összetörök. Zsuzsi haját meghúzom, Laci rajzára odafirkálok, a várat feldöntöm, lehet, hogy ezért majd sarokban állok, de ma akkor is rossz leszek. Olyan rossz, mint soha, hogy majd csodálkozni fog az egész óvoda. Foglalkozás alatt mindig felállok, mindenbe úgy is belekiabálok, az ebédet nem fogom azért sem megenni, hiába biztat majd az óvónéni. Még az is lehet, hogy kiöntöm a vizet. A mosdóban folyton pacsálok, kinyújtom a nyelvem Zolira, és alvás helyett az ágyon ugrálok. Még sose voltam rossz, azért észre se vesznek. De jó annak a sok nagyon rossz gyereknek. Az óvónéni egész nap beszélget velük, lefoglalja őket, hogy ne legyen idejük a rossz alkodásra, meg semmi másra. Velük mindig-mindig beszélgetnek, meg feladatokat kapnak, hogy ügyesek legyenek. Az a szörnyű kereszt dicséretet kap, ha nem csinál semmi jót, csak egyszer szót fogad. Én mindig jó vagyok, ma azért rossz leszek. Szeressenek engem is úgy, mint egy rossz gyereket. Ez Kovács Barbarának, nem tudom ki, őneki találtam ezt a kis versikét, hogy sokszor azért rendetlenkedik egy gyermek, mert nem figyelünk rá. És azt tapasztalja, hogy akkor figyel rá oda akár a szülő, akár a pedagógus, akár a vasárnapiskolai tanító, mikor valami rosszat csinál, akkor legalább rám figyelnek. És ezért is kezdenek el rendetlenkedni. Na igen ám, ezt ugye tapasztaljuk, talán még ha nem is gondoltuk így át, de akkor most mit tegyünk? Mit tegyünk ezzel a korosztállyal? Hát minden esetre nagyon fontos, hogy ne nyugodjunk bele. Meg az is fontos, hogy megtaláljam, hogy honnan lapoztam el. Igen, ne nyugodjunk bele. Ne legyen az bennünk, hogy hát ez a világ úgyis csak tovább fog fejlődni, már lassan az iPhone is elavult lesz. Hát most ez van, hát most nem tudom mit csinálni. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ez ne így maradjon? Nagyon fontos akár ott a hittanóránkon is, a gyermekfoglalkozásunkon is elgondolkodni, hogy ne csak azt tanítsuk a gyermeknek, hogy ne hallgass ilyen zenét, ne nézz állandóan a tévét, ne játssz annyi számítógépes játékot, mert az Istentől elfordít. De akkor mit csináljak helyette? Mennyi lehetőséget adunk a gyermekeknek, hogy más csináljanak helyette? Nem tudom, kinek milyen lehetőségei vannak. Van arra lehetőségünk, hogy összegyűjtsük őket, mint ott az elején ez a tyúkanyom, mondjuk fehér köteny nélkül. És elmenjünk velük csak kirándulni. És az elején ott fognak finnyogni, fújogni, nem bírom, üljünk már le, mikor jön a busz. De segítsünk nekik, hogy kezdjenek el rácsodálkozni Isten teremtett világára. A pici madárra. Múltkor kezdtem el beszélgetni, fú, nagyon lókütő, majdnem kamaszokkal, ilyen kísérdülőkkel. Szerintetek Miért van annyi madár csicsergés? Első válasz a párválasztás miatt, mert így ismerik meg egymást, hogy mondom, igen, ez is benne van. De hogy nem lett volna egyszerűbb Istennek, hogy minden madár azt mondja, hogy kár, csak az egyik egyet károg, a másik kettőt, a harmadik hármat, és akkor így megtalálják egymást. Miért? És amikor elkezdtünk arról beszélgetni, mert Isten ennyire gazdag, és ennyire pazarló, hogy ezt a rengeteg madár csicsergés mind nekünk adta, hogy gyönyörködjünk benne. És elkezdtek rajta gondolni, hogy fú, tényleg, mennyi minden is lesz engem körül? Segítem-e a gyermeket abban az én foglalkozásaimon, a bibliai történeteken keresztül, hogy ebből a virtuális, bezárt elzárkózós világból elfordítsam, kifordítsam, hogy rá tudjon csodálkozni Isten csodálatos világára, rá tudjon csodálkozni a másik emberre, a másik gyerekre, aki ott van mellette, és elkezdje tudni élvezni az ilyenfajta életet. Beszélgettünk arról is, hogy a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek énekelni. Ugye hallottunk, hogy milyen fontos az, hogy csoportosan tegyenek bizonyos tevékenységeket, de ez is nagyon fontos, hogy milyen énekeket választunk a gyermekeknek. És nagyon-nagyon nagy a kísértés. És a mai keresztény zenei világ rengeteg lehetőséget ad arra, hogy majdnem ilyen Monster High stílusú zenét játszunk a gyermekeknek. Én nem azt mondom, hogy csak ilyen gyülekezeti fekete énekeskönyv, ez nálunk, ami szoktuk úgy hívni fekete énekeskönyvnek, hogy csak abból, és csak lassan, és csak nem. Legyen az pergő, legyen az érdekes, szóljon az ő nyelvükön, de milyen típusú zenét játszunk a gyermekeknek, van-e lehetőségük arra, hogy a szép érzékük fejlődjön egy-egy ilyen éneklés során. Igaz, hogy ők nem iskolások, hanem ifisek. Tanultunk egy éneket, ami angolul gyönyörű, a mondani valója gyönyörű, de egyszerűen nem tudom megtanulni, mert a magyar szöveget, a magyar nyelvet egyszerűen megerőszakoljuk abban az énekben. És kérdezik tőlem a fiatalok, hogy de hát ezzel mi a baj? Most mi baj van ezzel az énekkel? És mondom, nem érzitek, hogy úgy a hangsúlyok, meg a r, ki, a ta, ilyen nem, nagyon idétlen hangsúlyok jönnek ki benne. Szóval észre se vettük. Fel se tűnt. Hát mondom, ez az, látjátok, milyen fel se tűnik, hogy olyan dolgokat teszünk, ami nem szép, ami nem jó. Nem mondom, hogy ez nem bűn kategória, de hát a szép érzékünket is emeltetjük egy kicsit, fejleszgetjük. Beszélgettünk arról is, hogy mennyire kell nekünk ebbe a modern világba belemenni. Ha ilyen nagy tömeget tanítunk, nagyon jó, hogy egy csomó mindent ki tudunk vetíteni, de én azt tapasztalom, hogy a mai gyerekek, ha én olyan lelkülettel, ha én olyan lelkesedéssel adom elő azt a történetet, ha én magam benne élek, a mai gyerek ugyanúgy szereti a lapozós könyvet, nem beszélve a fanálképekről, mint a projektoros kivetítőt. Sőt, ha itt tartom a képet, akkor a gyerek ide néz, 10 centire az én szememtől, olyan jó, hogy akár így a szemináriumon is, amikor mondok valamit, és mindenki oda néz, mert persze, hát én mutatok ott valamit. És hát főleg gyerekeket nagyon nehéz így tanítani, hogy én beszélek neki, és ő neki a falat kell bámulnia. Hogy nagyon jó, hogyha mi magunk elhisszük, hogy ami érték volt a mi időnkben, az ugyanúgy érték lehet a mai gyermekeknek is. Persze ez nem lemaradást jelent, nem szürkeséget jelent, de higgyünk ezekben a dolgokban bátran. Ne nyugodjunk bele, igyekezzünk őket elfordítani, amennyire lehet, de nagyon fontos, hogy legyünk részesei az ő világoknak. Fontos, hogy a gyermek tudja azt, hogy ő bármit látott az interneten, ő ott bármit megtapasztalt. Bármit írtak róla a Facebookon, ne azt mondjuk, hogy ó, te ilyenekkel foglalkozol, kapcsold ki. Mert akkor a gyerek nem fog hozzám fordulni a problémájával. Az neki probléma, hogy a barátja azt kiírta róla, hogy az osztálytársa olyan véleménnyel van róla. Részesebb vagyok én az ő világának. És igen, akár tetszik, akár nem, nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy ma már lassan nem csak az ifis csoportokkal, hanem az iskolás csoportokkal már e-mailen sem lehet programot szervezni, mert nekik az e-mail már elavult. Facebookon kell feltenni híreket, hogy azt elolvassák. Egyre több általános iskolai tanártól hallom, hogy a házi feladatot, a dolgozatot, a legyetek itt ekkora és ekkor hozzatok váltókapucsot, ez Facebookon kell neki feltenni az osztálycsoportnak. Nem mondom, hogy ez jó, nem mondom, hogy ez rossz. Nekem kell tudni egy egészséges egyensúlyt tartani, ne én tartsam ott, de a gyermek érezze azt, hogy nem legyintek ő rá, én nem legyintek az ő világára, hanem én kíváncsi vagyok arra, amiben ő él, amit neki meg kell élnie. Az egyik csoportban karácsonykor lehettünk először, nagyon-nagyon sérült családi háttérből jöttek a gyermekek ebbe a klubba. És hát azért karácsonykor úgy érezték, ugye az Úr Jézus születése, meg ilyesmi történet volt, hogy én valamilyen vallásos valaki vagyok. Azért sokan meg is hallották a lényeget, hogy nem csak egy kisbaba, hanem ki is az Úr Jézus nekünk. És most elkezdtünk hozzájuk rendszeresen járni. És szavak nélküli könyvet vesszük, de nem tudom, ki az, akinek nem ismerős a szavak nélküli könyv. Mindenkinek szuper. Nem a jól megszokott rendben, hanem úgy kezdjük el a szavak nélküli könyvet, nem említjük meg Isten nevét, hanem beszélünk egy barátról, beszélünk arról, hogy az ő barátaik milyenek, és ne botránkozzon meg senki, mert azért ki fog derülni a történet elmondása során, hogy ki ez a barát, aki mindent nekem ajándékoz, aki a legdrágább ajándékot adja nekem, aki mindent megtenne értem. Egyébként érdekes volt, hogy mit mondtak a fiatalok, vannak közöttük kamaszok is, kisiskolások is, hogy a te legjobb barátod szerintem mit tenne meg érted? És a legőszintébben rávágták, hogy semmit. És semmit. És amikor ezeknek a gyerekeknek így valahogy jött nekik az érzés, hogy én ilyen bibliás néni vagyok, rögtön rávágta az egyik gyerek, hogy a bibliát utálom. És nagyon aranyos volt, mikor utána megszólt, hogy ja, maga ilyen vallásos, nem akartam megbántani, engem nem bántottam. De ezektől a gyerekekkel én kiraknám oda, hát a legtöbben olvasni is alig bírnak. Most mondom neki, hogy nyisd ki itt meg ott. Hát 2 perc múlva nem fog rám figyelni. Úgyhogy most, mivel ez egy olyan tanoda, ahol ez van, ez az ő dolguk, de ez egyébként egy világi tanoda, számítógéppel csábítják be a gyerekeket, iPad, stúdió, ami csak szemszájnak, minden francos kütyű van ott, és most a Bibolka nevezeti programot fogjuk rátörténni az okostelefonjaikra, mert amilyen családi háttérben jönnek, a legtöbb gyereknek van okostelefonja. Nem tudom, kinek ismerős ez a Bibolka nevezeti program. Károli régi revidiált újfordítás, olvasó kalauz, bevallom, én is szeretem. És mikor azt meghallották, hogy gyerekek, mi okostelefon? És mindjárt elkezdte őket érdekelni. Hát ő ezáltal ki fogja nyitni Isten igéjét, hát bánom én, hogy ő azt hol olvassa. Semmi rosszat nem, ugyanazt fogja olvasni, mint az én papíromban. De olvassa Istennek az igéjét. Mennyire vagyok én kész részt venni az ő világába azért, hogy megismerhesse Isten, és megismerhesse Jézust, mint megváltót. Erről is nagyon-nagyon sokat hallottunk, erről se szeretnénk most sokat beszélni, hogy legyünk példa a gyermekeknek. Egy fontos dolgot kifelejtettem. Hú, Virágtól mit fogok kapni, hogy ezt meg tudja? Hiszen ha az internetről volt szó, ugye ezt mindig el szoktuk mondani, hogy nem az a célunk, hogy az internethez kössük a gyermekeket, de ha már ott vannak, akkor szeretnénk ott is értéket átadni. Ugye mindenkinek ismerős ez a könyvjelző. Nagyon jó. Reméljük a regisztrációnál még van egy jó pár, ez a www.csodaklik honlapunknak a kis reklám könyvjelzője. Vigyünk bátran a gyermekeknek. Iskola után úgyis le fog ülni a számítógép mellé, akkor legalább olvasson ott is értéket. És nem is akármilyen értéket, hanem az egyetlen igazi értéket. És igen, akkor térjünk át a példára, én milyen példa vagyok a gyermeknek. Nagyon örültem, hogy találtam egy ilyen apa-fiás képet, mert hogy sajnos a legtöbb családban nincs apakép. A gyerekek előtt nincs apakép, és én annyira örülök, és most már lassan ezt el kell mondani hívő körökben is annyira örülök annak, amikor egy anya, egy apa és közös gyerekek. És így tud felnőni egy gyermek. És lát maga előtt egy példát, és ha lát maga előtt egy hibáival együtt bár, de egy olyan apát, akit tud tisztelni, akkor neki sokkal könnyebb lesz tisztelnie Istent. De nagyon sok gyermeknek nincs más példája, mint mi, én. Ott a vasárnapi iskolában. De hogy ne csak a férfiakat bántsuk, az előbb említett klubban 2 gyerekről mondtál, ott van egy hívő munkatárs, aki révén mi bekerülhetünk. 2 gyerekről mondta kapásba, hogy egyiknek aktív prostituált az édesanyja, a másiknak most nem, mert most éppen meg tudnak valamiből élni, de már nem sokáig. Annak a gyermek előtt milyen anyakép áll? És lehet, hogy én rajtam keresztül, te rajtad keresztül tudja megtapasztalni azt a gyermek, hogy engem valaki szeret, hogy engem valaki elfogad. Hogy jé, ő tisztel engem, engem tisztel, akkor én is tisztelhetem őt is. Nézzem csak meg, hogy ő miért tisztel engem? Van mindig nála az a fekete könyv, vagy az a bíborka az okostelefonján. Kiről szól az? Ebben van egy atya, akit lehet tisztelni? Milyen példaként tudok én ott állni a gyermekek előtt? Erről is nagyon sokat beszéltünk a főadásban, hogy motiváljuk a gyerekeket. Ugye amennyire lehet mai gyereknél kerüljük a frontális oktatást, nem mintha ez rossz lenne, én azt mondom, hogy ennek is megvan a helye, de amennyire lehet ezt kerüljük. És hallottam egy nagyon jó... most Gábor rám ijesztett, de remélem nem az időm
miatt jött. Csak azt akarom mondani, hogy negyed órával tisztunk, és csak negyed óra lesz a szünet.
Nem jó.
Jó?
Hát, nem nekem olyan rossz, hogy negyedre maradok, de mert akkor gyorsan. Igyekszünk úgy befejezni, hogy bőven át lesen a másik helyet. Na, Gábor is most hol tartottam? Igen. Szóval, hogy úgy beszélni, a név az nekem egy kicsit fura volt, lehet, hogy sokaknak nem, hogy probléma központú feldolgozással oldjunk meg egy-egy történet. Ez ugyanaz, amiről délőtt hallottunk, hogy a gyerek, nem én mondom el nekik, hogy mit csinál Dániel, mit csinál Góliát, mit csinál Killi, és mi történt vele, hanem a gyerekeknek adjunk az ő szintjüknek megfelelő kérdést, ne a végkövetkeztetést próbáljuk meg, vagy várjuk el a gyerekektől, de a történet apróbb mozzanatait, fejtsük meg ők, beszéljük meg ők, dolgozzák föl, játszanak el egy-egy jelenetet, és ami nagyon fontos, hogy próbáljam ezt mindig, ugye ez a VISZ módszerben egy nagyon fontos lépés, hogy alkalmazzam a gyermekek életére, de, és megint hangsúlyozom, hogy az ő korosztályuknak megfelelő kérdésekkel segítsük őket, hogy ő maga rájön-e, megfejti a problémát, hogy az a történet, az hogyan vonatkozhat vajon az ő életére. Mert ugye neki valószínűleg nem egy laposkővel kell fejbeverni valakit, de Góliát mit tett? Én mit használhatok az én saját életemben? Milyen példával vannak előttem a bibliai szereplők? És ezt nem én mondom el a gyermeknek, hanem ő belőlük próbálom kiszedni játékosan, kérdésekkel, csoportfeldolgozással. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokszor hallottam róla, én sajnálom, hogy hamarabb ezt nem kezdtem el alkalmazni, nem tudom, hogy ki, hogy állít fel szabályokat a gyerekeknek. Nem túl szép, nem túl dizájnos, én egyébként csak szeretem az ilyen nagyon flancos, nagyon drága megoldásokat. Ez egy egyszerű papír, vastagabb nem volt, de a gyerekeknek pont ez volt jó. Hát az írás sajnos nem lesz, mert az enyém már sokat nem fog változni. De a gyerekekkel közösen alkotjuk meg a szabályokat. És például az előbb említett klubban fantasztikus szabályokat hoztak elő a gyerekek. Tehát azon túl, hogy két mondatot nem tudtam tőlük szólni, mert mindig volt valami, mindig beszóltak, mindig mondtak valamit, az első szabályok között volt saját maguktól megfogalmazva, hogy nem beszélek bele a másik mondani valójával. És onnantól kezdve, hogy ezt ő mondta ki, én a saját szabályát tudtam rajta számon kérni. Nem beszélek bele, nagyon csúnyán beszélnek egymásra. Hát ugye a felnőttet nem tisztelő társát miért tisztelni, nagyon csúnyán. És ezt a szabályt is ők mondták, hogy nem bántom a másikat, nem csúfolom a másikat. Ez azért nincs most ide felírva, mert az ott marad bent a tanodába, de ezt már egy másik klubba fogjuk folytatni, azért ilyen ilyesmi. De hogyha ő benne ott van a szabályként, hogy nem csúfolom a másikat, akkor vajon nem fáj neki, amikor ő csúfolják? Hát talán az is, amikor ő csúfol mást. Csak lehet, hogy ebben él, abban egy olyan világban kell élni, hogy keménynek kell lennem, meg kell mutatnom, és azért csúfolok, hogy én nehogy alább maradjak. De az ő szabályok között, az első szabályok között ott volt, hogy nem csúfolom a másikat. És onnantól kezdve ezt valatok lehetett számon kérni, és fantasztikus sikerélményük van, körülbelül két mondat az órából átment a gyerekeknek. És ez az ő klubjukban, úgyhogy az első órán, hát na, katasztrófa volt, azt mondtam, hogy visszaadom a visszes papíromat, mert hát így, na. De a másik órán két fontos mondat, nem két mondat erejéig figyeltek, azért több volt, de két fontos mondat átment a gyerekeknek, és azt mondta, hogy már megérte az egész. Nagyon szeretik a pontozást. Fú, de milyen igazságérzetük van. Bezzek tőle letetszett van, neki már kétszer tetszett szólni, és még mindig nekem meg csak egyszer tetszett szólni. Nagyon fontos, hogy határozott szabályokat szabjunk, akár közösen is, azokban legyünk következetesek, de nagyon-nagyon-nagyon szeretik, amikor pontokat gyűjthetnek. Ovisoknak, ugye ovis rajzokkal, iskolásoknál például már nem kutyuskába, szőlőbe, nem tudom, mibe gyűjtik, hanem a saját kezükbe. Jól látható a papíron, pontosan tudják azt, hogy miért, mennyi pont jár, ha elmondja az előző aranymondás, az aznapi, ha a magatartásért 0-tól 3-ig, ha elhozza a bibliáját vagy a bibolkáját, azért mennyi pontot kaphat. És azt is előre tisztáztuk, hogyha valaki az órán valami nagyon nagy vétséget tesz, akkor 1000 pontról indultak, akkor már is 10 pont levonás jár. Mindenkinek ott van a kis kezecskéje, ez majd ott lesz előttük a falon, és pontosan láthatják, hogy ki hol tart. Természetesen nem csak azért fontozunk, hogy fogjon a tinta a tűzszorunkból, hanem bizonyos időszakonként jutalmat kaphatnak ezért. Úgy szoktuk mondani, hogy le lehet vásárolni. Legtöbb helyen úgy szoktuk, hogy kirakunk egy jó pár játékot, és az a gyermek, ugye rögtön kinézik, hogy nekem az kell. És az a gyerek választhat legelőször, akinek a legtöbb pontja van. És utána a végén megy a lázadás, hogy bezzegé azt a pajtot, és a szavakat nem is mondom, hogy sokszor milyen szavakkal tudnak lázadni, és nagyon egyszerűen mondhatjuk neki, hogy ha a magatartásod miatt nem kellett volna annyi pontot levonni, akkor most elhúzhattál volna először. Legközelebb, hogyha erre jobban oda tudsz figyelni, lehet, hogy évvégére te fogod a legtöbb pontot gyűjteni. És nagyon-nagyon sokat segít a gyermekekkel. Hallottuk ugye a csendes szék játékunkat, amikor egy valakit kiválasztunk, de nem mondjuk meg előre, és ezért az összes gyermek figyel. Nagyon fontos, hogy bevonjuk őket mindenféle dologba, tanításba, tartsanak valamit, mondjanak el, vagy annyi-annyi-annyiféle ötletet hallottunk odaállt is. És nagyon fontos az is, hogy nem csak, hogy motiválom őket, de amikor készülök egy-egy órámra, vagy akár egy-egy hónapra, egy-egy fél évre, egy-egy évre, akkor átgondolom-e úgy az én tanításomat, hogy milyen igazságokat, isteni igazságokat kell hallani a gyermeknek, ami segít neki, hogy ő maga tudjon fegyelmezett lenni. Hogy ő maga meg tudja állapítani, hogy mik azok a dolgok, amiktől el kell fordulnia. Nagyon fontos, hogy tanítsam a gyermekeket a veszélyekre. Ne azt mondjam, hogy jó, ne csinálj, ez butaság, hanem miért ne csinálja? Miért veszélyes az, hogyha egész nap a Facebookon lóg? És persze először ki fog nevetni, de el fog rajta gondolkodni, hogy az miért rossz. És hogyha az előbb megbeszéltük, a kínálok neki mást, akkor egyre inkább elkezd érdeklődni. Miért fontosak bizonyos dolgok? Miért fontos a tekintélytisztelet? Miért fontos az engedelmesség? Mit mondok neki? Azért, mert Melinda nincs ez a happy-e? Mert nincs jobb ötlete, csak hogy Melinda nincs tisztelni kell? Nagyon fontos azt elmondani, hogy nem azért, mert én kitaláltam, hanem mert Isten igényében van ez benne. És nagyon jó példa arra, például tanítani a gyermekeket, hogy például a fiú Isten hogyan engedelmeskedett az Atya Istennek a kereszt halálig. És az Úr Jézusnak fontos volt az engedelmesség. Fontos volt, hogy tisztelje az ő Atyát, hiszen olyan sokszor elhangzik a Bibliában, hogy mindest csak azt teszem, amit az Atya nekem mond. Semmi más nem teszek, csak amit ő mond, amit ő megenged, ha most így lefordítjuk. Ezekkel a példákkal taníthatom neki, hogy milyen fontos a tekintélytisztelet. Tanítsam őt arra, hogy miért fontos és miért jó a türelem. Például József életén keresztül. Ha valakinek türelmesnek kellett lennie, nem tudom hány évig a börtönben, hát akkor az József. Vagy Dániel, amikor értetlenül elraboltak. Ugye Dánielről most hallottunk sokat Ritától, ő mutatta be nekünk ezt az anyagot. Ugye Dánieléknek ott a barátainak nem értették, hogy mi történik velük, és türelmesen kellett várniuk, amíg megértették, hogy Isten hogyan fogja őket használni abban az idegen világban. Ami még nagyon nehéz a gyermekeknek, és erről még nem beszéltünk, ez a rendszeresség. Hogy valamit folyamatosan teszek, ha tetszik, tehát, hogy elkezdem, mert tetszik, veszek egy kiskutyust, két hét múlva nem tetszik, anya, apa gondozza a kiskutyust. Jobb esetben anya, apa gondozza, rosszabb, már láttam rosszabbul járt házi kedvenceket is. De tanítom a gyermeknek, hogy miért fontos a rendszeresség. És nem csak egy kis állatgondozásában, hanem sokkal fontos, hogy az Istennel való kapcsolatban. Hogy az Atya, ő minden nap szeretne veled beszélni, ő minden nap szeretne veled valami nagyon fontos dolgot megosztani. Kíváncsi vagy rá? Ezt mondtam annak a fiúnak, amikor mondta, hogy jaj, maga vallásos, nem akartam megbántani a Bibliával, hogy mondom, nem engem bántottál meg. Tudod, hogy van valaki, nagyon szeret? Mondom, ha lenne egy szerelmed, akiben igazán szerelmes vagy, mert azt mondta, hogy a Bibliát ezt el kell égetni. Mondom, hogy írna neked egy levelet. Azt mondta, elégetnéd? Ó, de hogy égetném el. Mondom, Isten nem úgy szerelmes beléd, ahogy egy lány, de Isten mindennél jobban szeret téged, és ő minden nap ír neked valamit. De elégetnéd ezt olvasás nélkül? Anélkül, hogy megnéznéd, hogy mit akar neked ma üzenni? És erről se kell sokat beszélni, mert Kriszti mutatta mind a két állítatos könyvet. Ugye a mai gyerekeknek, rengeteg gyereknek van olvasási problémája, nehézsége, esemés gyerekek, és én még nem tudom, kikkel találkozni. Most az, hogy egy ekkora Bibliát odadok a kezébe, vagy ebből minden nap olvasol 5 mondatot, hát szegény gyerek megrémül és hazáig szalad. De ha azt mondom, hogy ebből a kis színes könyvből, ez nagyon szép, de tudod, ebben a Biblia üzenete van benne. És minden nap csak ennyi, hol van? Hol, jó helyre mutasok? Ennyi van benne a Bibliából. Kész lennél elolvasni erre az egy napra? Mi az a mondat, amit Isten, aki nagyon szeret téged, üzenni akar neked? És képzeld, hogy ezek a játékok segítenek majd ezt még jobban megérteni. Segítem a gyermeket, hogy megtanuljon rendszeresen tenni valamit, nem is akármit, mondjuk rendszeresen kapcsolatot tartani az ő Atyával. Erről beszéltünk, alakítsak ki szeretetteljes légkört a gyermekeknek. Én annyira, de kár, hogy nem látszik, egy óvó néni. Nem tudom, hogy hívják ezt a játékot, hogy megfog egymás kezét is így. Nem tudom, mi az? Egy kicsit idősebb óvó néni, de egy nem óvó néni, egy iskolás, kisiskolásokkal lehet, ő ott játszik velük együtt. És annyira látszik a gyermekek arcán, hogy feltétlenül megbíznak benne és szeretik. De jó lenne, hogyha így jönnének a gyermekek hozzánk is. És ezeket segíthetjük, ezt a szeretetteljes kapcsolatnak a kialakulását segíthetjük, nem csak akár egy kirándulással, ha erre nincs lehetőségünk, hanem mondjuk ha az órán végén, nem tudom, kinek mennyi a lehetőség, mondjuk egy 45 perces hittanba ezt elég nehéz beépíteni, de legyen olyan idő, amikor a gyerekek jöhetnek oda hozzám beszélgetni. Amikor elmondhatják gondjaikat, bajaikat, örömeiket, és amikor erről tudunk beszélgetni. Nem tudom, hogy használtam már valaki ilyen szeretetdoboz, levélposta, bárminek lehet hívni, vagy ilyen kis kedves üzeneteket lehet egymásnak bedobálni. És nagyon fontos szava, hogy csak kedves dolgokat lehet írni, ha nem kedveset akarsz, akkor azt tartsd meg magadnak, csak kedves dolgokat lehet beleírni. Tudjuk-e a gyermekeknek, akik hozzánk járnak a szülinapját, hogy mikor van? Nem kell nekik 10 emeletes tortát csukni, csak egy kis ígéskártya. És annyit megtapasz, hogy jé, tanár néni tudja az én szülinapomat, hogy kaptam is tőle valamit. Ez egy olyan kötelék lehet közöttünk, ami aztán megnyitja arra, hogy sokkal mélyebb dolgokban is megnyíljon felén. De mit csináljunk? Ja, és hát a lényeg az, hogy imádkozzam a gyermekekért. Ugye hallottuk délután, hogy mikor kell imádkozni? Előtte, alatta, utána, szüntelenül, ugye, ahogy az ige szavaival élünk. Előtte, utána, alatta, a programért, magamért, hogy én ne váljak alkalmatlanná, a gyermekért, a gyermekek hátteréért, szüntelenül imádkozni érte. És igazából talán lehet, hogy sokan arra gondoltunk, hogy erről fogunk sokat hallani, ha kész a baj, Igazából erre három mondatot írtam. Mert ez minden csoportban más és más. Teljesen másképp kell azt a gyermeket fegyelmeznem, aki úgy jött el otthonról, hogy anya megint dolgozni ment. Teljesen másképp kell azt a gyermeket fegyelmeznem, aki otthon kapott egy istenképet, egy csendes kislányt, egy huncut kisfiút, vagy mondhatom volna fordítva is, egy huncut kislányt és egy csendes kisfiút. Nincs erre recept. Ugye azt hiszem, hogy ebben mind egyetértünk, hogy nem tudom azt mondani, hogy tessék, itt van a fegyelmezési csomag, és innentől kezdve nem lesz gondunk. De ami nagyon fontos, szeretem azt a gyermeket? Következetes vagyok vele? Tudja, hogy mikor, mire számíthat nálam? Akkor is, ha a rosszát tesz a tűzre, de akkor is, ha nem. És nagyon fontos, úgy örülök, hogy ez elhangzott délelőtt is. Nem is, vagy lehet, hogy csak én nem vettem észre a vázlatába, de számomra is nagyon fontossá vált. És nagyon érdekes volt, amikor egy családnál, egy kislánynál, Flóra, 2,5 éves, már most tudatosan úgy tanítják a szülők, hogy nem azt mondják, hogy rossz vagy, hanem rosszat tettél. Hogy ne a gyermeket minősítsük, hanem a tettet, amit elkövetett. Ne könyvelje ezt magában, hogy én rossz vagyok, esélyem sincs másnak tenni. És ez az igevers, ez nagyon hangsúlyossá vált számomra a készülés folyamán, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. És nagyon jó, ott van a vége, hogy magasságban vannak. Nem a gonosz gyerekekkel, a sötétség gyerekeivel, a sötétség nem tudom én kivel, hanem akik a magasságban vannak. Akik csak esetleg használni tudják a gyermekeket, de nekünk nem velük van harcunk, hanem a gonosszal, aki szeretné megakadályozni, hogy az ő életük megváltozzon, és szeretné azt elérni, hogy én elbukjak a hívő életemben. Ha szereted, akkor fegyelmezed a gyermeket. Én azt kívánom, hogy mindannyiunknak, akár hol vagyunk, akár milyen korosztályban, tapasztaljuk meg Istennek az erejét és a hatalmát, hogy a mi szándékunkat, az, hogy mi szeretnénk szeretve fegyelmezni a gyermekeket, megáldja, és aztán bárcsak megtapasztalnánk, hogy ez változást indíthat el a gyermekek életére, nem kisebb változást, mint az örök élet utáni vágynak a változása indul el bennük. Köszönöm szépen a figyelmet, és hát nagyon hamarabb nem sikerül befejeznünk, de azt hiszem, még talán még át lehet érni a másik helyszínre.
Akkor kifele menetebb a kérdés dobozba dobjátok be, és megpróbálunk válaszolni, hogy a viszpont.org honlapra feltenni a válaszokat, hogy esikerül. Válaszok, hogy egy kérdés doboz. És amikor